Köszöntelek én is benneteket, szeretettel az Úr Jézus nevében. Szeretnék egy képre visszatérni, amit Eszter az előbb említett, mert nagyon igaz. Lehet mondani nyugodtan, hogy amíg Krisztusban valaki haza nem talál Istenhez, addig valóban lelki hajléktalan. Az egyik például, aki a Biblia első lapjain volt, tudjuk jól a két testvér közül, Káin megölte a testvérét, és amikor ez megtörtént, Isten beszélt vele, és ilyeneket mondott neki. Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért létjátkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé néked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ez, amit a bűn végez az ember életében, valóban lelki módon hajléktalanokká válunk. De milyen kegyelem az, hogy ahogy körbenézek, nem csak ezt erről tudom, hogy hazatalált Krisztusban. Hogy igazi befogadást nyert Isten családjába. Egész héten nem hagyott ez a kép. Nem tartozik közvetlen az ige hirdetéshez, de hadd mondjam el. Ez a kép a tékozló fiú életéből két példa. Valójában gondolom mindnyájan ismeritek, kikérte az atyai vagyomból a ráeső részt, eltékozolta. Olyan mélyre jutott, hogy a zsidó gondolkodás szerint azt mondja, hogy éheztében eljutott odáig, hogy disznókat kezdett kiszolgálni, ott dolgozott, ami talán a legmegvetettebb és legundorítóbb volt az ő gondolkodásuk szerint. Ez a fiú észhez tért, magába szállt, és aztán azt mondja, vétkeztem az ég ellen, és az atyám ellen hazamegyek. És ez a kép, amikor érkezik hazafelé. Ismeritek, ugye, az atya messziről várja, nézi, mikor jön. Elébe szalad, ezt az Úr Jézus mondta el, és az Istennek a csodálatos szeretetét mutatta be rajta. Elébe szalad, és átöleli. Most nem tudom, ebben a pillanatban bizonyosan éreztem, miután végigmondta a rövid mondatait az a fiú, hogy az atya megbocsátott neki. Lehet, hogy le volt döbbenve, hogy büntetést, ítéletet érdemelne, de nem kapja meg. Lehet, hogy azt várhatta volna, hogy az apja azt mondja, hogy figyeld, te itt már lejárattad magad, évekig csinálj valamit, hogy valahogy a bizodalmat visszaszerezd. De nem. Viszont ebben a pillanatban, mikor öleli, érzi az Isten szeretetét, vagy az atya szeretetét ebben példázatban, tudja, hogy megbocsátottak neki, de még mindig büdös, még mindig koszos, és tudja, hogy össze van törve. Ez az egyik pillanat. Aztán egy kicsit később van egy másik pillanat, amikor az atya kiadja az utasítást, hogy adjátok rá a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, és vágjuk le a hízott állatot, és tartsunk egy örömünnepet, mert az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Ráadatta a tiszta ruhát. Nem hiszem, hogy a büdös, mocskos, koszos fiúra. Ráadatta a tiszta ruhát, ezzel kifejezte, ugyanabba a rangba visszafogadta, mint amiben volt. Gyűrűt húzott az ujjára. A gyűrű az volt mint az aláírás. Az apa nevében eljárhatott, oda tette a pecsétre, vagy oda tette valamibe a gyűrűnek a nyomát, azzal a vagyonnal, amit ő eltékozolt, most újra teljes joggal rendelkezhet. Aztán saru kerül a lábára. Én úgy olvastam, hogy abban az időben egy zsidóházban az apának meg a fiúnak voltak, fiainak volt lehetősége, hogy lábbelit viseljen a házban. Visszakerült a fiú irangjába, amit valójában soha el sem veszített. És nagy közös ünneplés együtt. Hadd kérdezzem, ha te magadra gondolsz, mint Isten gyermekére, melyik pontnál tartasz? Hazaértem, ölel az atya, tudom, hogy megbocsátott, de én belül még mindig az a büdös, koszos, semmire kellő vagyok. Vagy eljutottál odáig, hogy beleöltöztetett Krisztus igazságába, Jézus Krisztus az ő drága vérével tisztára mosott, az atya szentnek, elfogadhatónak, szerethetőnek tekint. Megajándékozott a mennyei világának minden lelki áldásával, az előbb olvast Eszter. Az első pont olyan, mintha a keresztig jutnánk, ez már nagyszerű. De a feltámadás is benne van Krisztus csodálatos történetében. És ahogy ő feltámadt a halálból, te is, aki átadtad az életedet neki, Krisztusban újjászülettél, feltámadtál. Erről a korintusi levélben így mondja, aki pedig Krisztusban van, új teremtés az. Íme a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Nagyon jó lenne, ha a napi cselekedeteink is ezt tükröznék, de nem mindig tükrözik, de ez egy belső valóság. Az az új ember, aki ott belül megszületett, aki ott elkezdhette az életét, szent, igazságban teremtetett. Nem a saját cselekedeteinkért, pusztán Isten ingyen ajándékaként, mint ahogy a tékozló fiúnak is így történt. Ajándék. Szóval hogy képzeled magad el? Ugyanaz a mocskos vagyok, csak valahogy eltakar Krisztus igazsága. Vagy eljutottál oda, engem Isten lát, igen. Ez szeret, elfogad, visszaállított a vele való közösségbe. A mai alkalommal Isten élményről, vagy az imádságnak, mint Isten élménynek a lehetőségéről szeretnék beszélni. Ez a kapcsolat elindult sokunknak, lehet, hogy mély megtapasztalásokkal, nem csak itt, a fejben, hanem egy pár centivel lejjebb a szívben is. Néha ez a leghosszabb út, míg a tudásunk, vagy az információnk az Istenről eljut valahova oda a lényünk mélyébe. Nem az izomzatba, hanem a személyiségünk középpontjába. Milyen lehet az, ha valaki 20 évet leél egy házasságban, mondjuk, és egyszer csak arra ébrednek rá, hogy mindent megcsináltak, nevelik a gyerekeiket is, de valahogy mély, belső, igazi, szeretett kapcsolatot nem élnek át egymással. Ez tragikus és lehangoló. Lehet ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Hosszú éveket leélek, teszem a dolgomat, csinálom, engedelmes vagyok, de mély Isten közösséget nem élek át az életemben. Lehet, igen. Lehet. Sőt, tapasztalat az, hogy nagyon sokan talán így élik a hitéletüket. Emlékszem olyan időre, amikor hosszú idő volt az életemben olyan, hogy száraz időszaknak neveztem, tettem a dolgomat, szolgáltam. Még azt mondták néhányan, hogy jól is. De valahol nem értem át mélyen belül az Istennek a szeretetét. Volt korábban olyan, tehát emlékeztem rá, hogy milyen volt, de valahol nem értem át. Lehet, hogyha az abban időben megkérdezett, hogy mégis milyen a hitéletem, akkor kezdtem volna mondani, hogy az a fontos, amit tudunk, a meggyőződésünk, az elvek, az nem a fontosak, az érzések. És általában azt is tanítjuk, hogy ne engedd, hogy az érzéseid vezessenek, az érzések diktáljanak. De hozzátartozik az életünkhez az is, mit élünk át belsőleg. Aztán egy kicsit hosszabb a folyamat, ezt nem mondom, de Isten egy imádsághoz vezetett a Bibliában, amit felhasznált arra, hogy az életemben megújítsa ezt a dolgot. Valójában a vele való személyes közösségnek az átélését. Sok ilyen imádság van a Bibliában, ahol Isten emberei nem valamit kérnek, hanem magát, Istent keresik az imádságban. És akkor eljött az idő nem sokkal később, amikor újra átélhettem, hogy az Úr Jézus személyesen kijelenti magát, szól, amikor a közösségi alkalmakon, amikor jelen vagyok, akkor mély Isten megtapasztalásokat élünk át, nem csak én, mások is. Ilyenkor fontos nekem megkérdeznem, mi irányítja az életemet? Mi az, ami kitölti az időmet? Persze, sok tennivalónk van, nektek is, nekem is bizonnyal így van. De talán sokszor nincs elég figyelmünk Istenre. És lehet ez még akkor is, ha az embernek a keresztény szolgálattal van tele a keze. De nem élünk át mély, bensőséges kapcsolatot Jézus Krisztussal. Pedig ő is erre válik. Ezt szeretné. Emlékszem arra az időre, és akkor úgy éreztem magam, ahogy mostanában a Zsoltárokat olvasom, és pár helyen van ilyen. Annyira tetszik. Például a 42. Zsoltár ereje. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. vagy egy másik, egy pár nappal ezelőtt olvastam. Annyira kifejező. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Amikor úgy érzed a lelkedben, mint a kiszikkadt, víztelen, kopár föld, és vágyakozunk Isten után. Te hogy érzed magad mostanában? Hogy bennül a bensődben, az Istennel való kapcsolatban. Hogy érzed magad mostanában? Lehet, hogy ahogy én akkor kedvetlen, csalódott, esetleg kiégett, frusztrált vagy tanácstalan. Lehet, hogy a te kérdésed is ez, mint ami a 42. Zsoltárban kicsit később van. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Hidd el, kérlek, sokan ismerjük ezt az érzést. Sokan átéltük, vagy megtapasztaltuk már ezt az állapotot. Egy idézetet olvastam valahol. Mi a különbség a korai egyház és a mi 21. századi kereszténységünk között? Számunkra a kereszténység elsősorban inkább erőfeszítést jelent. Számukra elsősorban élmény volt. Valaki így fogalmazta meg tömören. Hogy van ez veled? Inkább erőfeszítésnek éled meg a keresztény életedet, vagy egy Isten tapasztalatnak? Élménynek. Mennyit élsz át a bensődben, a hitedből? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy belülről milyennek ismered a te uradat, Jézus Krisztust? Ha felismerjük ezt az állapotot, akkor mihez fordulhatunk? Van, amikor az ember próbálkozik, aztán nem mennek a dolgok. És akkor lehet, hogy elkezd hibákat keresni. Hibákat keresni saját magában, hibákat keresni Isten igéjében, hibákat keresni a testvérekben, akik esetleg olyan beszámolókat mondanak, ami, hát, hihetetlen. És akkor lehet, hogy az ember próbálkozik, aztán belesüllyedhet egy tompa közönybe, hogy már nem érdekel. Talán annyira le is kötnek a dolgok az életembe, hogy arra már igazán nem jut energiám meg időm. És ez az ördögnek egy nagyszerű kísértési területe, hogy feladjuk, hogy abba hagyjuk. Bele egy puha, közönyös érdektelenségbe. Ha ismerős, amiről beszélek, vagy talán éppen most éled át, akkor hidd el, nem akarlak vádolni, nem akarok bűntudatot se kelteni, mert ismerjük. Sokan ismerjük ezt az érzést, és sokan átéltük már az életünk során. Mindnyájan vágyunk arra a belső élményre, amit az élő Istennel való kapcsolatban élhetünk át. Jézussal való szeretett kapcsolatra, meghitt személyes kapcsolatra. Az ima, vagy az imádság az, amit Isten arra adott, hogy ilyen úton, vagy ezen a módon jussunk vele ebbe a mélyebb közösségbe. Szeretnék ma az ima élményről beszélni, az ima élménynek a tiszta biblikus formájáról. Hadd kérdezzem, mielőtt tovább olvasom, vagy felolvasnám az igét. Mi az, ami leginkább foglalkoztat mostanában? Nem kell hangosan válaszolni, magadban viszont jó. Mi az, ami leginkább foglalkoztat mostanában? Mi az, amiért a legtöbb imádságod elhangzik? Miért szoktál imádkozni? Én tudom, nekem is változó, van, amikor ilyen, van, amikor olyan. Neked most milyen? Különösen kedvesek nekem azok az imádságok a Bibliában, amikor valaki Istent keresi az imájában. A vele való kapcsolatot keresi. A közösségért megy Isten után. Ha az imádságunkban magát, Jézus Krisztust keressük, akkor a vele való mélyebb közösségbe vezet az imádkozásunk. Az imádság, a vele töltött idő az a lehetőség, amiben átélhetjük mélyebben az ő személyes szeretetét. És vágyik rá, hogy gyere közelebb, gyermekem. Kinyitom a szívedet, akarok olyan világos élményeket, alkalmakat adni, amikor átéled, hogy milyen mélyen szeretett vagy. Hogy amikor kimész ebbe a dühöngő világba, és az igazságtalan hatalmaskodók rádárasztják a dühüket, amikor nem tudják, hogy a saját bűnükkel van a baj, és a gyengéken mit meg nem tesznek. Hogy érezd, hogy mélységesen, valójában szeretett vagy. Ez számomra, amikor azt mondom, hogy élmény, az ő szeretetét mélységesen, belülről, személyesen átélni. Ehhez szeretném, hogyha odalapoznánk együtt az Efézusi levélnek az egyik imádságához, a kettő közül, ami benne szerepel. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből fogok olvasni, méghozzá a 3. rész 14. versétől. A levél szerkezetére talán így mondhatnám nagyon egyszerűen. Az első 3 fejezet mélyen arról szól, hogy mit tett Isten, mit nyertünk el benne, kivé váltunk Krisztusban. Majd csak a következő 4., 5. meg a 6. foglalkozik ezzel, hogy akkor a gyakorlati életben hogy valósítsuk meg. Ez a kettő közt egy ilyen átvezető szinte. Persze ennél sokkal fontosabb a funkciója. Szóval, amit most fogunk olvasni, az Efézusi levél 3. rész, 14. versétől a 21-ig. És kérlek benneteket az Isten igéje iránti tiszteletből álljatok fel. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt. Mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Uram, köszönöm, hogy tudom, itt vagy velünk, és tedd kérlek, hogy a te igazságod valóságá válhasson az életemben és az életünkben a te dicsőségedre. Amen. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Különös kiváltság, függöny félelebben beláthatunk Isten emberének az imádkozásába, imádságába. Ráadásul egy olyan imádság, ami valamiért különösen fontos lett, és kedves lett Istennek, rátette a pecsétet, belekerült a Szentírásba. Én nem röstellek imádságokat onnan használni. Ellenben a függöny láthatjuk Isten emberét. Mit olvasunk, hogyan imádkozik? Meghajtja a térdét, igen. Igen, mit fejezesz ki? Az alázatát? Azt, hogy milyen fontosnak tartja azt, amiért imádkozik. Tudja, hogy ki az, akit megszólít. Tudva azt, még úgy mellékesen mondom, hogy abban az időben inkább az volt a jellemző, hogy talán állva és felemelt kézzel imádkozva. Ő azt mondja, itt most beláthattok a kamrába, én térdelve imádkozom. Nem kell mindig így csinálni, de jó, ha a lelkünkben meghajlunk Isten előtt. Amikor állunk, akkor is. Letérdel. Minden nemzetség róla kapja a nevét. Na, talán nem kell mindenre kitérni. De igen, a kérésének a sorozata elején azt kéri, milyen mértékben adjon Isten abból, amit kérünk. Kukkantsatok bele, Bibliába is fogjátok látni. Milyen mértékben adjon. Kicsit hangosabban. Igen, dicsőségének gazdagsága szerint. Milyen Isten dicsősége. Mérhetetlen, végtelen. És nem azt mondja, hogy a gazdagságából. Mert valaki adhat a gazdagságából 2 fillért is. Akkor adott belőle. De itt arányban a dicsőségének mértékével. Bőségesen, összhangban, arányban az ő gazdagságával. Talán valahol olvastam régen is, Napóleonról mondták, hogy ha valaki odaállt elé és egy nagyot kér tőle, akkor ő neki az mindenki kikeredkedett szemmel nézi, hogy hogy mer ekkorát kérni, ő meg azt mondja, hogy megtisztel a kérésének a nagyságával, kinézi belőlem, és megadja neki. Hát, a mi irgalmas Istenünk, az uraknak ura és királyoknak királya nem hasonlítható se nagy lelkűségben, sem gazdagságban az előbb említetthez. Kérheted, hogy atyám, a te dicsőségednek gazdagsága szerint add, amit kérek. Amikor a hívő ember kér, számíthat rá, hogy az atya az ő dicsőségének gazdagsága szerint fog adni. Akkor miért kérünk mégis olyan keveset sokszor? Pál hatalmasat kér. Aztán teljesen összefügg, meg egymásra épül, de most engedjétek meg, hogy mégis csak 4 külön kérésre vegyem, ami itt elhangzik. Tehát adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Ez az első kérés. Lehet mondani, hogy talán a kulcs szó benne az megerősödni, vagy az erő. Hatalmasan megerősödjék bennetek a belső az ember az ő lelke által. Nem tudom kikerülni azt a képet. Sokszor olyanok vagyunk, mint a tojás. Kívül próbálunk erősek lenni, de belül gyenge és nagyon sérülékeny. Ez az ige pont arról beszél, hogy azt a belső embert ott, a benned lakozó Szentlélek hatalmasan megerősítse. Mit jelent az hatalmasan megerősödni a Szentlélek által? Mondjatok néhány dolgot, segítsetek. Isten hit megerősödik. Milyenféle bizalomra gondolsz, Nóri? Istenben való bizalom. Mit jelent az hatalmasan megerősödni a Szentlélek által? Békességet. Van, amikor elég nagy erő kell a megbocsátáshoz, ugye? Nem mindig könnyű. Engedélyességben élhetjük át leginkább, igen? Igen. Ugye itt nem a külső ember megerősödik, kell is talán tudni a különbséget, mi a belső, meg a külső ember között a különbség. Például a római levélből hadd olvassak egy pár sort. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ugyanerről a belső emberről azt mondja a 7. fejezetben, hogy gyönyörködik az Isten törvényében. A belső emberem szerint gyönyörködöm. Lehet, hogy fáradt és erőtelen az életem, de amikor szembe jön velem az Istennek a szeretete, meg az Istennek a szava, meg a törvénye, van benne valami, ami gyönyörködik benne. Aminek kedves, aminek... nincs jobb szó rá, gyönyörködik benne. Isten gyermeke vagy. Van benned ez a belső ember? Korintusi levélben azt mondja, igen. A külső emberünk megromlik. De a belső emberünk napról napra megújul az ő lelke által. Erről a belső emberről van szó. Hatalmasan megerősödni. Megerősödni az valahol a cselekvésre való képességet mutatja, ugye? De mondom, itt nem erről van szó. Nem a karizmunkról. Tehát azt is lehet mondani. Tovább vitte Marika. Lehet talán azt is mondani, hogy nem a saját erejükre támaszkodnak, hanem a természet felé, természet feletti Istentől kapott erőre. Nagyon-nagyon fontos, amit itt mondtatok. Ezek semmi különleges, csodatévő dolgok nem voltak, amit a Szentlélektől megerősödött emberről mondtatok. De ahhoz, hogy érett, kiegyensúlyozott, hívő ember lehess, ahhoz kell a Szentléleknek a megújító, megerősítő jelenléte és ereje. Lehet, hogy néha a szolgálatunk olyan, mint amikor a favágó betévett valamiért az üzletbe, aztán a legmodernebb dolgok közül ajánlottak neki egy új fűrészt, és mondta is neki az eladó, hogy ha ezt használni kezdi, sokszorosára fog nőni a teljesítménye, valószínű nem is fog annyira kifáradni. Rövidebb idő alatt többet tud csinálni. Hát olyan bizonytalankodva nézi, nem nagyon hasonlított az eddigire, csak néhány dolgában, de azért elvitte, jó van, próbáljuk meg. Megígérte neki a tulajdonos, hogy ez annyira jól fog működni, ha mégse, akkor visszahozhatja. Eltelik egy pár hét, elég bosszusan érkezik a favágó. Mondja, hogy hát azt mondta, hogy ez egyáltalán nem. Sokkal kevesebbet tudtam vele csinálni, mint eddig. És itt van, legyen szíves, hogy vissza nekem, ezt többet nem kell. Csodálkozik az eladó, hogy lehetséges ez. Gondolta, hogy hát, ha valami nem jól ment a géptel, úgyhogy fogta, megnyomott rajta egy-két gombot, és megrántott egy kart is. Kezdett állati hangosan berregni ez a készülék, és a mi favágunk meg így megijedt, hogy jaj, mi ez? Nem így vagyunk néha a szolgálatban? Lehet imádságban kérni, hogy a Szentlélek hatalmasan erősítse meg bennünk a belső emberünket. Lehet kérni Istentől önmagadra is, meg a testvéreidre is. Mi jellemző arra, aki megerősödik hatalmasan a Szentlélektől? Lehet mondani, hogy lesz szellemi, érzelmi, de talán még fizikai életereje is. Átéli Isten jelenlétének és az erejének a valóságát az életében. És mi jellemző arra, aki nem éli át? Aki nem. Talán gyakrabban lesz lehangolt, frusztrált, úgy érzi, hogy erőtlen, vagy kiégett az élete. Vagy talán azt gondolja sokszor magába, hogy képtelen vagyok keresztény életet élni. Lehet kérni. Lehet imádságban keresni. Hogy hatalmasan megerősödjék bennünk a belső ember az ő lelke által. A második kérés, 17. vers, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hitáltal. Hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hitáltal. Itt talán a szív, a központi hely legalábbis az ember oldaláról nézve. Ez a személyiségünknek a központja, a legbelső része az életünknek. Mit jelent ez? Hívőknek írja a levelet. Az efézusi gyülekezet hívőinek írja a levelet. Nem az a kérdés, hogy beköltözött-e, vagy nem költözött be. Mert ha hívők, akkor Krisztus már benn él. Még egyszer a római levélből olvasom azt a pár sort. Ugyan ide is vonatkozik. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, Bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Az imádságának a lényege inkább az, hogy otthon érezhesse magát az életed minden területén. Nem kibejárni, hanem ott lakozni. És annyira ránéztem, eszembe jutott, hogy ő is a munkája miatt időnként ide utazik, oda utazik, ott szállodában lakik. Nem tudom, Sanyi, lehet, hogy előfordul, hogy a bőrömből se pakolsz ki, nem? Mert olyan rövid időt töltesz ott. Csuk be, és húz, megyünk haza. Alig várom, hogy hazaérjek. Annak a résznek a csak annyi érdekel, amennyi éppen kell. Én egyszer laktam olyan apartmanban, hogy fú, csak körülnéztem, és néztem, hogy ilyenben még soha. De ugyanúgy nem kellett más, a fürdőszoba, az ágy. Aztán, amikor végeztem, akkor mentem tovább. Mindegy volt, hogy mi van nekem még ott. Na, de nem így van Krisztus, nem szálló vendég, hogy egy kicsit jön, és akkor egy része elég neki az életünkből. Szeretné otthonosan érezni magát az életünk minden területén. Ez az imádság inkább erre vonatkozik. Hogy Krisztus otthon érezhesse magát nálad. Bevonva a gondolataidba, a terveidbe, kapcsolatokba, munkahelyi viszonyokba. Hadd kérdezzem, otthon érzi nálad magát Krisztus mostanában? Lehet kérni imádságban, hogy a Krisztus lakozzék a szívetekben a hit által. Mi itt a mi részünk? A hit. Összekapcsolódik, ketten mondtátok szinte egymás mellett. A hit és a bizalom. Ha a bizalommal bemerem engedni a dolgaimba, a családommal való kapcsolatomba, be a munkahelyi problémáimba, meg a nehézségeimbe, kihívás, nem csak akkor, amikor baj van, hogy jaj, segítségre van szükségem. Tényleg érzékelhetjük az ő jelenlétét. Szóval a második kérés, kérheted, hogy a Krisztus lakozzék otthonosan az életedben. Mint ahogy én otthonosan lakom az a konyhai részben. Étkezünk, meg beszélgetünk. Van olyan szoba, ahol pihenni szoktunk. Van olyan garázs, amiben mindenféle rumli van ennél. Van egy másik rumlisabb hely is. Ha kinyitom az ajtót, majdnem kidől. De belakom és élek benne. Szeretné az életünket Krisztus belakni és élni benne. Aztán a harmadik imakérés. Ez a 17. versnek a második felétől. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, a hosszúság, magasság és mélység. Talán hozzákötöm a következőt is, bár nem teljesen ugyanaz. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Megismerjétek. Az egyik a megérteni és felfogni, valahogy ráeszmélni. Nekem különös volt, amikor egyszer évekkel ezelőtt ezt az igével foglalkoztam, akkor leszoktam másolni. Néha azért, hogy aztán bedugom a zsebembe és időnként kihúzom, van, hogy a készülésnek része az, hogy lemásolom azt az igét. És itt egyszer szembe tűnt, hogy az is benne van, hogy minden szenttel együtt. Ez nem lehet. Istennek a mérhetetlen szeretetét, a kegyelmének a gazdagságát nem lehet magányos emberként, vagy magányos hívőként felismerni. Pál apostol azt mondja, hogy töredékes az ismeretem. Magáról mondja, hát ha az övé töredékes, akkor milyen az enyém? Az a töredékes úgy lehet elképzelni, itt fogok egy üvegpoharat, ide lejtem szépen a földre, répityára törik, aztán felveszek belőle egy darab szilánkocskát, és azt mondom, na ennyi az ismeretem. Ezért szükségünk van arra, hogy élő közösséget gyakoroljunk a többi testvérünkkel. Ahol jobban megértjük együtt, egymás imádságaiban, egymás világosságában, egymás tapasztalataiban Isten mélységét, szeretetének és gazdagságának mélységét. Ez a meggyökerezni, meg az a megalapozni, ez a természetben a láthatatlan része a növénynek, ugye? A gyökér nem látszik. Nemrég ott álltam egy óriási 400 éves fa alatt. Hatalmas kiterjedése van, óriási fa. Mi lehet a földben, hogy ezt megtartja? és a ház alapja is ugyanúgy a láthatatlan része. Isten szeretetében, a személyes kapcsolatodban belegyökerezve, meg belealapozva. Azért mondom, hogy a másik egy kicsit más, hogy így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, mintha ellent mondana egymásnak a mondat két fele, megismerni a megismerhetetlent, minden ismeretet meghaladó szeretetét. De biztos tudjátok jól, a Bibliában az ismerni szó, az nem a róról tudást jelenti, hanem a személyes meghitt közösségben az átélt megismerésről van szó. Mint amikor a vőlegény és a menyasszony egybe kelnek, és a Biblia azt mondja, bementek a hálószobába, vagy bement a házába, és ismeri az ő feleségét. Amikor belső, mély, intim, személyes közösségből tapasztalati módon. Itt azért imádkozik az apostol, hogy belső tapasztalásként, belső élményként éljék át azt, ami észre fel sem fogható. Hadd kérdezzem, mikor volt utoljára olyan igazi mély Krisztus élményed, olyan belső? Amikor világosan átélted, milyen mélyen szeretett vagy, milyen drága és értékes vagy Krisztusnak. Nem baj, ha nem volt. Fájdalmas, meg szomorú, én azt tudom. De lehet kérni. Következő ez a negyedik kérése, és így, ez a 19. vers is, második fele. Teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességeig. 19. vers, második fele. Teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességeig. Hát, ha egy kicsit belegondoltatok egy kicsit ebben mondatban? Isten mindent átfogó teljességeig, teljességre jutni. Nem is értem, tehát messze se tart a fejem ebben. Mi Isten teljessége? Az ő lényének és a tulajdonságainak az összessége, mondhatjuk így, ha nagyon emberére meg egyszerűre próbálom fordítani. Milyenek Isten tulajdonságai? Végtelen és határtalan a szeretete, határtalan az igazsága, határtalan a kegyelme, az ereje. És imádságban lehet kérni, hogy beteljesedjünk eddig a teljességig. Mondom, annyira próbálok egy képet mondani róla. Ez olyan, mintha a tengerbe vagy a hatalmas óceánba belemártanék egy kicsi poharat. Tele van az a pohár, benne van az Isten teljességében, ő benne, de hol van az az igazi a teljeshez képest? Ez egy olyan pillanat, az egy olyan pont az Isten teljessége, ami majd csak a mennyben lesz igazán elérhető. De nem kéne lemondanunk róla itt a földi életünk során, hogy kérjük és vágyjuk. Pál apostol az efézusi hívőkért imádkozza, kéri ezt. Adja meg az Isten az ő dicsőségének gazdagsága szerint mérhetetlen módon ezt eljutni. A teljességről a Kolossé levélben olvashatunk néhányat. Például az első rész 19. verse, amikor az Úr Jézusról beszél, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, hogy Krisztusban lakozzék az isteni teljesség. Mindig is benne lakozott, de földi, testi élete során. Ez a miránk a legnagyobb hatással volt, vagy van. És erről a teljességről mondja a második részben, benne lakik az istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Eljutottatok ehhez a teljességhez. Isten vágyik rá, és szeretné megadni, hogy minél inkább beteljesedjünk az ő teljességében. Ha nem is mindent értek a szavaimból, szerintem ti se. De érthetjük ennek az imádságnak a lényegét, a kérését. Túl nagynak tűnnek ezek a kérések? Hatalmasan megerősödni belső emberünkben a Szentlélek által, hogy a Krisztus teljesen otthonosan lakozhasson az életünkben, hogy az ő szeretetének mélységét, magasságát valahogy egyre jobban felfogjuk együtt, közösen, hogy átéljük mély, személyes, valóságos Isten tapasztalatban, hogy milyen mélységesen szeretettek vagyunk Krisztustól, és hogy Istennek a teljességére eljussunk. Túl nagy kérések ezek? Elég nagynak tűnnek. Nekem mindenképpen. Itt most hadd kérdezzem meg megint tőled, meg tőlem is kérdezi az ige, milyen mértékben élem meg azt, amiről itt az ige beszél? Te milyen mértékben tudod megélni azt, amiről itt az ige szól? Talán túl nagynak tűnnek a kérések. De nézd csak, hogy folytatódik az ige. 20. vers. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint. Övé legyen a dicsőség Jézus Krisztus által az egyházban nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Sokkal bőségesebben meg tudja tenni, meg tudja adni. Talán hasonlóan vagytok vele ti is, mint én. Elmúlt egy néhány hónap az életemből, amiben mélységes Isten tapasztalatokban lehetett részem. A személyes egyéni csendességemben is. Amikor átélhettünk közösen olyan isteni látogatásokat, ami lenyűgöző volt, nem is kell nagyon messzire, meg régre visszamenni. Jó néhányakatoknak látom az arcát, ugyanabban részesültünk, kicsit másképp. Mert bár egy csapatban állhatunk együtt, annyira személyesen teszi Isten. De ha nem volt, ha mostanában hiányzik, ha inkább száraz, víztelen kopárföldnek tűnik a szíved meg az életed, akkor kérheted, keresd az Istent imádságban. Hiszem, hogy Isten szíve nyitva áll. Egy olyan kapcsolatra, amelyikbe jöhetünk hozzá teljes bizalommal. Én azt gondolom, hogy szomorú, amikor azt látja, hogy nincs időnk rá, amikor annyira kitöltenek más gondolatok és más dolgok, hogy nem élhetjük át a személyes közösségnek ezt a lehetőségét. Olyan a szíve, mint egy nagy, nyitott seb. És várod a téged is. Egy olyan kapcsolatra, amelyikben nem kell szégyellősnek lenni, nem kell vele való időben félénknek lenni. Lehetünk teljesen őszinték. Lehetünk vele olyan kapcsolatban, ami feltehetjük a kérdéseinket. Ahol kész foglalkozni velünk, elbeszélgetni velünk. Bármilyen kérdésünket, amit csak szeretnénk. Átélhetjük azt, hogy új békességet találunk vele. Ott benn, amikor lecsücsülünk, mélységes közösségben vele, akkor mondjam így, teljesen mesztelenek lehetünk előtte. Teljesen őszinték meg szabadok, lehetünk sebezhetőek. És hiszem, tudom, átélem, Isten vágyik erre a közösségre veled és velem. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Övé legyen a dicsőség Jézus Krisztus által az egyházban, nemzedékről nemzedékre, az emberi történelem során, és örökkön örökké, ez pedig az örökké valóságban. Most, hogy a végére értem ennek a szolgálatnak, szeretném megkérni benneteket, csendesen gondoljátok át, ebben a folyamatban, amiről itt ma szó volt, éppen hol tartasz? Talán egyszerű, becsukod a szemedet, és tudsz kicsit, felteszek egy-két kérdést, egyszerűek lesznek, legalábbis egyszerűnek szántam őket. És kérlek, gondold végig, csendesen, most hol vagy? Lehet, hogy előtte vagy ennek a folyamatnak, sokat teszel, de nem sok belső élményed van Istennel. Nem az számít, hogy mióta nem imádkoztál. Inkább az a kérdés, hogy most elkezded-e majd? Kezd el. Keresd Krisztust imádságban. Vagy már lehet, hogy benne vagy ebben a folyamatban. Keresed Isten szeretetének mélyebb átélését és megtapasztalását. Lehet, hogy a megtérésedkor volt már ilyen, de azóta elveszett valahol. Keresd az Isten további imádságban. Lehet, hogy utána vagy. Isten szeretetének valóságát gazdagon és mélyen átérzed és átéled. Mondhatom így, élvezed. Jó, ha most van ilyen kapcsolatod, lehet mélyebb. Vágysz-e egy valóságosabb, érzelmileg is gazdagabb kapcsolatra az Úr Jézussal? Igazi, tiszta, belső élményre. Talán kérdezed, mit tehetek most, hogy hazamegyek. Keresd imádságban Krisztust magát. Vedd elő mondjuk ezt az igerészt, amiről itt szó volt, Efézus 3.14-től, tanulmányozd, és imádkozd át hittel, bízalommal Isten felé, és várd, amit ő tenni fog. Úr Jézus, köszönöm neked ennek a csodának a valóságát, és add Uram, kérlek, hogy valóban valósággá váljon bennem is, meg a testvéreimben is. Amen.